kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
111 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmállás szentségét Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor az egri bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét pünkösd vasárnap. Szentbeszédében beszélt arról, hogy mindenki életében lehetnek olyan nehéz időszakok, amikor, ahogy Jézus tanítványai is megtették, elfordulnak Krisztustól, az egyháztól, de aztán időről időre történnek olyan dolgok, amik segítenek visszatalálni, mint ahogy a pünkösd is ilyen. Erdő Péter először állt nyilvánosság elé a betegsége után, pünkösd alkalmából küldött videóüzenetet a bíboros. Hangsúlyozta, Isten ezen a napon adott kegyelmet a világnak, ami ma is velünk él. Emellett az ünnep jelentőségére is felhívta a figyelmet. Úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter bazilikában pünkösd vasárnap. A Szentatya homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 fokot. Szerdán azonban hideg fronttal lehűlés érkezik és visszaesik a hőmérséklet, de csapadék nem várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Nagyon erős UVB sugárzás várható majd napközben az ország nagy részén, fokozottan védekezni kell a leégés ellen. Már augusztusban érkezhet az iskolakezdési támogatás és még az idén a nyugdíjas szépkártya, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, jelenleg az átvilágítás zajlik, de reményei szerint nyár végén megkezdődhet a Tisza ígéreteinek teljesítéséhez szükséges intézkedések végrehajtása. Szerinte a költségvetés helyzete minden sejtésükhöz képest is rosszabb jelenleg. Jelezte, hogy jelentősen csökkenni fog a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Megerősítette, hogy a korábban bevezetett családi kedvezményekhez nem akarnak hozzányúlni, de az új intézkedéseknél a szociális egyenlőtlenségek és a társadalmi különbségek csökkentése lesz a szempont. Zajlanak a tárgyalások az Európai Unióval a Magyarországnak járó pénzek hazahozataláról, ezekből elsősorban közlekedési beruházásokat terveznek, fejtette ki a kormányfő. Csütörtökön Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével aláírja a megállapodást a pénzek felszabadításáról. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölt az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A Magyar Péterrel készült interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság, nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem, közölte közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a parlamentben, tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik főfelelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balogh Zoltán. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka, két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint Szerencs és Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart, Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást is végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között fognak dolgozni. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, foglalt állást Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke arra reagált, hogy Oroszország Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát is bevetett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország középső részén előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 8 és 13 fok között, délutára aztán 28-29 fok körül alakul. Az Alföldön még melegebb lehet. Híreinket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 50 nappal Krisztus feltámadása után a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ez a pünkösd ünnepe, amely a zeneszerzőket is számos alkalommal megihlette. A luteránus egyház a barokk korban három napon át ünnepelte a pünkösd ünnepét, és Bach mind három napra írt szakrális zenét. Az Also hat Gott die Welt geliebt, azaz úgy szerette Isten a világot kezdetű kantátát 1725. május 21-én adták elő először. A kantáta öt tételből áll. Az első egy kórus fantázia, amely egy Gottfried Vopelius nevű zeneszerző himnuszán alapul. Ezt egy recitatívó, majd két ária követi. A záró kórustételben János evangéliumának részleteit halljuk. Elhangzott Johann Sebastian Bach pünkösdi kantátája, a Contentus Musicus Wien előadásában Nikolaus Arnoncourt vezényletével. Mozart mindössze 12 éves volt, amikor pünkösdi motettáját írta. A Veni Sancta Spiritus Jöjj el Szent Élek egy bécsi kápolna megrendelésére készült, de egyben előtanulmánya volt a Missa Brevisnek. A vegyeskarra, zenekarra és orgonára írt mű liturgiai szöveget követ. Hangzott Wolfgang Amadeus Mozart pünkösdi motettája, a Lipcsei Rádió énekkara és szimfonikus zenekarának előadásában. A római katolikus hitre tért Gustav Mahler soha nem írt liturgikus kompozíciót, viszont feldolgozta a Veni Creator Spiritus kezdetű pünkösdi himnuszt. Az Ezrek szimfóniájának első felében ugyanis megjelenik ez a dallam. Amikor Mahler 1906. júniusában megérkezett a Wörthi tópartján fekvő nyaralójába, eleinte még úgy tűnik, nem voltak konkrét kompozíciós tervei. Egy napon azonban, ahogy később elmondta feleségének, régi dolgozószobám küszöbén elkapott a Spiritus Creator, megrázott és végighajtott a következő 8 héten, amíg legnagyobb művem el nem készült. A Spiritus Creator, amely Mahlert elkapta, nem volt más, mint a Veni Creator Spiritus, a középkori latin himnusz, melyet a római katolikus liturgiában pünköstkor énekelnek. Mahler eredeti szándéka, amennyire a vázlatokból rekonstruálható, az lehetett, hogy a himnuszt egy hagyományos, négytételes szimfonikus keretbe illessze. Donald Mitchell szerint, aki behatóan tanulmányozta a vázlatokat, a kórus az első és az utolsó tételben énekelt volna, és középen foglalt volna helyet a hangszeres lassú tétel, melyet Mahler Caritasnak akart nevezni, valamint egy zenekari szkercó, melynek két triója két dal lett volna. A dalok szövegét a Fiú csodakürtjéből választotta volna Mahler, abból a gyűjteményből, amelyhez már korábban is gyakran fordult kompozícióiban. A mű genézise azonban merőben új irányt vett, amikor Mahler eldöntötte, hogy a szimfónia csak két tételből fog állni, és a második rész Goethe Faustja második részének záróképe lesz. Az a csodálatos vízió, amely már Schumannt és Lisztet is megihlette. Most fejeztem be a 8. szimfóniámat, írta Mahler Willem Mengelbergnek, a híres holland karmesternek 1906. augusztusában. A legnagyobb szabású mű, amelyet valaha alkottam, tartalmilag és formailag annyira különleges, hogy szinte lehetetlen bármit is írni róla. Képzelje el az egész világ mindenséget, amint zeng és víz hangzik. Ezek már nem is emberi hangok, hanem a bolygók és a napok keringése. A többit majd személyesen. 4 év telt el, amíg 1910. szeptemberében sor kerülhetett a szimfónia bemutatójára. Az óriási előadó apparátus és a kórus szólamok rendkívüli bonyolultsága igen megnehezítette a zenészek dolgát, és szinte emberfeletti vállalkozás volt megteremteni a bemutató feltételeit. Emil Gutmann impresszárió, aki az előadás főszervezője volt, nevezte el a művet ezrek szimfóniájának, ami nem járt messze a valóságtól, hiszen a premiéren közreműködő 858 énekes és 171 hangszeres Mahlerrel, a karmesterrel együtt éppen 1030-at ad ki. Mahlernek azonban nem tetszett ez a megjelölés, túlságosan cirkuszszerűnek érezte. A szerző és Gutmann között még súlyosabb nézeteltérések is voltak a müncheni ősbemutató előtt. 1910. februárjában, 7 hónappal a kitűzött dátum előtt, Mahler le akarta mondani az előadást, mivel úgymond a kórus képtelen lesz felkészülni. A premier hetében újabb botrányt okozott, mert nem volt hajlandó a müncheni koncertmesterrel együtt dolgozni, és követelte, hogy barátját és sógorát, Arnold Rosét hívják meg Bécsből a posztra. Végül is az előadás, amelyen Európa vezető muzsikusai, írói és politikusai nagyszámban jelentek meg, Mahler életének legnagyobb sikere volt. Hallgassuk most a 8., más néven ezrek szimfóniájának első részét a Birminghami Szimfonikus Zene és Énekkar előadásában. Elhangzott Gustav Mahler 8. szimfóniájának első része a Birminghami Szimfonikus Zene és Énekkar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, Pünkösd ünnepe a megújulás üzenetét hordozza évről évre. Pompájában látszik Isten tanító, teremtő szándéka. A koranyár zsongása, illatai szinte mámorítóak. Ránk ragyogott Pünkösd fénye, és sok fiatal megkapta a Szentlélek ajándékát, s bizakodhatunk, hogy sokakban megújult, megújul a lélek az ünnepnek köszönhetően. Hamarosan véget ér a május, a kikelet egyik legcsodálatosabb időszaka, a szűzanya hónapja. A lélek töltekezése azért nem érhet véget ezzel, folyamatosan, úgymond edzésben kell tartanunk magunkat. Pünkösd vasárnapja után Szent Háromság vasárnapja következik, Székelyföldön Kicsi Pünkösdnek is nevezik ezt a napot. Külön ünnepet kapott a hittitok, nálunk a Szent Háromság tiszteletét még Könyves Kálmán rendelte el. Érdekes, hogy tőlünk nyugatra csak később, 1334-ben vált kötelező ünneppé. Számos templom megkapta ezt a titulust, és az egyház művészetet, a képzőművészetet is oly sokszor megihlette a Szent Háromság. A Szentírás több helyen is világosan megjeleníti ezt az egységet. Az egyik legismertebb ezek közül Jézus megkeresztelkedése, melyről Máté evangéliuma számol be, és a keresztelési parancs alkalmával is ott találjuk. A hétköznapokban is megemlékezünk róla, ha máshogy nem, a keresztvetéskor, imádság előtt és után. Önmagában több könyvtárnyi irodalom született mindenről, számos szempontból vizsgálva, elemezve, elmélkedve a kegyelem csodálatos kiáradásáról, próbálva értelmezni súlyát, hatását, jelentőségét. És ezen kívül is valamennyi hívő emberben, bizonnyal kisebb-nagyobb mértékben újra és újra tudatosulhat, hogy személyes életünkben ez mit jelent. Ezzel együtt sokak számára ez csupán egy bográcsozós hétvége az év néhány hosszú hétvégéi közül. Természetesen minden esztendőben van lehetőség bizonyos aktualitások, napi történések fényében értelmezni az ünnepet, annak jelentését és jelentőségét. Pünkösd közel esik Trianon évfordulójához. Mint tudjuk, Trianon település neve fogalommá vált, a békeszerződésnek nevezett, valójában béke diktátum helyszíneként ismerte meg sok ember, jelkép is lett. Ezen országvesztés eredőjeként egyes történészek a Mohácsi vészt jelölik meg, amikortól elkezdődött a magyar lakosság szétszóratása, és később sok nemzetiségű területek alakultak ki. Ezt fel lehetett használni utóbb a megosztásra az egységgel szemben. Egy kedves kollégám küldte át egy lelkipásztor elmélkedését, melyben azt olvastam, hogy a nemzet ilyetén széteséséhez nagyban hozzájárult az úgynevezett egykézés. Az, hogy egyes családok lehetőség szerint egy gyermeket vállaltak, hogy a vagyon minél koncentráltabban maradjon meg. Így kevés gyermekkel kevésbé gyarapodott a nemzet, és győzött a kicsit nagyobb, a kicsit több. És persze a politikai környezet, az elmúlt rendszerben sokat méltatott Károlyi Mihály tevékenysége, a tanácsköztársaság utáni helyzet mind-mind hozzájárult Trianonhoz. Emlékezhetünk arra, hogy a rendszerváltás előtt kevéssé esett szó az országvesztésről, vagy ha éppen nagyon szükséges volt, propaganda szöveggel reagálták le az esetleges kérdéseket. És a kiváltó okok mellett a következményeket is érdemes vizsgálni. Kétségtelen, hogy Magyarországot a trianoni fájdalom, a revízió ígérete vitte bele a II. Világháborúba. Az elszakított részek közül bizonyos területeket időszakosan vissza is kapott az ország, hogy aztán még nagyobb fájdalom legyen, hogy ismét elveszik a vesztes háború után, és meg annyi pusztulás is járt ezzel. A nagyhatalmi osztozkodásban Magyarországnak megint a rosszabb jutott, a Szovjetunió érdekszférájába került, és 4 évtized alatt olyan mértékű anyagi, lelki és szellemi rombolás ment végbe, mely mind a mai napig érzékelhető. Június 4-e egyszerre a gyász napja, és egyszerre felhívás arra, hogy kifejezzük összetartozásunkat, ragaszkodásunkat azokhoz az emberekhez, akik kívül rekedtek a határokon a hatalmi alkuk miatt. A Szentlélek kegyelmének tükrében vajon hogyan lehet erre gondolni? A Szentmise legelején hangzik el a mondat, a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Mit is jelenthet ez az egyesítő erő, ha a Trianon okozta sebekre gondolunk? Talán a cselekvés. Vagyis nem abba belemerülni, hogy kiírjuk a falra Vesszent Trianon, és poharazáskor éjfél után elénekeljük a székely himnuszt. Tenni kell azért, hogy a kapcsolatok megmaradjanak, épüljenek, hogy a határon túliak érezzék az anyaországiak törődését, szeretetét, és nem csak anyagilag, bár ez is nagyon fontos, hanem gesztusok tekintetében is. Kedves hallgató, május 24-e Csepelényi György vértanúságának napja is. 352 évvel ezelőtt gyilkolták meg protestáns Martalóc hajduk ezt a hitvalló pálos szerzetest. Csepelényi György kiállt a végsőkig hite mellett, nem tagadta meg, vére árán is tanúságot tett róla. Sokan tévesen úgy fogalmaznak, hogy térítette a protestánsokat, holott arról volt szó, hogy visszatérítette azokat, akik elhagyták katolikus hitüket. Imádkozunk boldoggá avatásáért, mert olyan példát adott nekünk, ami 3,5 évszázad múltán is érvényes.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádió.